Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket, szerencsére önöket nem sikerült eltéríteni. Sajnos, fájdalmasan tapasztal az ember ilyen, véleményem szerint nem meggondolt cselekedeteket. Hogy lehet ilyet tenni, hogy kötelezővé teszek a második kerületben minden iskolás gyerek számára futóversenyt vasárnap? Ezek vagy nagyon tudatosan meggondolt, vagy meggondolatlan cselekedetek. Ott van a szombati nap. Miért nem lehet ezekre a napokra tenni? Az ember óhatatlanul gyanakszik ilyen döntések esetén. De hát bízzuk ezeket a döntéshozókat az Istenre. Isten jobb, mint mi vagyunk, még őket is megérti, még őket is szereti, akár meggondolatlanok, akár tudatosak, csak nem könnyű így együtt élni. Ebben a szentmisében különösképpen is kérjük az Istennek ezt a kegyelmét, hogy más mércével tudjuk nézni egymást, mint ahogy az emberek között megszokott, úgy, ahogy az Isten néz bennünket. Föl kell ellenőni, különben igen sokat szenvedünk. Tartsunk bűnbánatot! Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, és látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül is, a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált, megkérdezte tőlük: miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták: mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez: hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a napterhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tiéd, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, Ki az Isten? És nekünk embereknek milyen kapcsolatunk van az Istennel? Mind a kettő kérdés olyan, amely az embert mindig is izgatta, és éppen ezért nagyon fontos, hogy ezekre hiteles válaszokat kapjunk, és aztán ehhez tartsuk magunkat. Végeredményben Jézusnak a küldetése ebben állt, ő megismertette velünk az Istent, és megmutatta nekünk, milyen kapcsolata kell, hogy legyen az embernek az Istennel. És ezt ő az emberfia mutatta meg, aki egy lett közülünk. Ezen a mai vasárnapon az a példázat, amit hallottunk, segíthet ennek a két kérdésnek a megválaszolásában. Éles módon veti fel a problémát ez az evangéliumi történet, és meglepő a válasz. Márpedig ez a válasz, ez az Isten válasza. Nem olyan válasz, amit mi emberek elgondoltunk, elképzeltünk, vagy amilyet mi szeretnénk. Nekünk állandó gondunk és bajunk van azzal, hogy hogyan egyeztetheti össze az Isten az irgalmát, meg az igazságosságát. Testvérek, az Istennél ilyen probléma nincs. Isten nem igazságos vagy irgalmas, Isten nem irgalmas vagy igazságos. Isten irgalmasan igazságos, ha így tetszik. De nagyon egyszerűen azt mondanám, az Isten nem az az Isten, akire mi gondolunk akkor, amikor róla van szó. Az Isten nem véletlenül a modern filozófusok szerint az a valaki, aki más. És ezzel azt akarták kifejezni, hogy az Isten más, mint az ember. Következésképpen ezt az Istent nem lehet csupán emberi gondolatokkal megközelíteni. Ezért oly nagyon fontos nekünk az, ahogy Jézus gondolkodik. Fontos az, ahogy Jézus beszél róla. És a világ számára, és külön-külön mindegyikünk üdvössége szempontjából ez a döntő. Hogy gondolkodik Jézus? Mit mond Jézus? Mi szerint és hogyan kell formálni és alakítani az életünket? És ennek az egész világnak az életét, amely miatt annyit panaszkodunk, hogy embertelen. Igen, jogosak lehetnek ezek a panaszok, pedig nem kellene semmit többet tenni, csak az emberré lett Jézusra figyelni. Nem kellene más tenni, mint ennek az emberré lett Jézusnak és az Atyának a kapcsolatáról. Őszintén gondolkodni, és magunkévá tenni ezt. Ki az Isten, és milyen kapcsolat kell, hogy legyen köztünk és az Isten között? Az első kérdésre nagyon egyszerűen most már nem a filozófusok gondolkodása szerint válaszolok, hanem a Biblia igazságai szerint Jézusra hallgatva. Ki az Isten? Az Atya. Egyszerűen ezt a fogalmat kellene megértenünk, hogy az Isten Atya Isten. Mi túlságosan elmegyünk afelé, a fogalom világ felé, ami az Isten hatalmával függ össze. Mi mindig az Isten hatalmára hivatkozunk, az Isten nagyságára, az Isten mindenhatóságára. Miért? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a mi gyengeségünk tudatában, hiszen oly sokszor tapasztaljuk meg a kiszolgáltatottságunkat. Ez a földi élet nap mint nap rádöbbent bennünket arra, hogy bizony szerényebbnek kell lennünk. Néha nagyon elfutnak velünk a gondolataink, aztán egyszerűen csak jön egy természeti jelenség, és megbénulunk. Jön egy egyszerű családi történet, meglátogat egy betegség, és nem tudjuk, hová kapkodjunk, mert nincs hozzá elegendő lehetőségünk. Hogyan kell ezt hordozni, hogyan kell ezt megélni? Nem kell más, csak szűnjön meg egy vállalat, és az ember utcára kerül, és hogyan tovább? Testvérek, át kell programozni a gondolkodásunkat, egyszerűen azért, mert az embernek atyára van szüksége, mindegyikünknek. Mindegyikünk, akár mennyire felnőtt is, Isten gyereke. Mint ahogy a mindennapi életben, a családi életünkben is, az ember akkor is gyereke marad a szüleinek, ha már 50 éves. Akkor is kisfiam, kislányom. Természetes. És ez azért oly nagyon fontos, mert ezek a szálak tartják az életünket. Ki az Isten atya? A paradicsomi történetben a sátán kísértése pontosan erre vonatkozott. A sátán nem Isten tagadó, a sátán atya tagadó. Mit mond az őszülőknek? Olyanok lesztek, mint az Isten. Tudtok jót és rosszat egyaránt. Miért van ez így? Mert a sátán nem tud mit kezdeni az atya szeretetével. Mert a sátánnak arra a körre van szüksége, ahol lehet verekedni. Ahol erőt lehet szembeállítani az erővel, a hatalmat a hatalommal, a gőgöt a gőggel. Az Isten atya és szeret. Az ember az Atya Istennel nem tud mit kezdeni. Mert az Atya Istennel csak szeretet kapcsolatban lehet lenni. Mert ő árasztja a szeretetét, ő átölel bennünket. Ebből lehet élni. De az embert kísérti a sátán. Olyanok lesztek, mint az Isten. Ne akarjatok Isten gyerekei lenni. Pedig áhítozunk a szeretetre, de azért mégis kikívánkozunk az Isten ölelő karjaiból. Oly sokszor gondolkodom ezen, hogy is kellene gondolkodni a hitetlenekről. Oly sok ember mondja magát hitetlenek, dehogy hitetlenek. Nem tudnak mit kezdeni az Isten szeretetével. Nem tudják feldolgozni ezt. Nem tudják vállalni, mit jelent az, hogy oda tartozni valakihez. Dehogy Isten tagadók a hitetlenek, pedig a fogalomban is ez van, hogy ateista. Ó, dehogy Isten tagadó, Istennel versengő. Az ember Isten akar lenni. Kilép az Isten szeretet köréből, és elkezd harcolni vele. És pontosan ettől szenvedünk annyit ebben a világban. Az emberistenek kínoznak bennünket. Az emberistenek hatalmaskodnak rajtunk, és azt teszik velünk, amit akarunk, mert ebben a küzdelemben gyengék vagyunk, mi kisistenek vagyunk, ők meg nagyistenek. Pedig csak egyet kellene tenni. Megismerni azt, aki más, mint mi vagyunk, aki atya, aki szeret bennünket, és megteremti ebben a világban a szeretetnek a légkörét. És akkor a második kérdés, hogy milyen a kapcsolatunk vele, már el is mondtam a választ. Az én gondolataim nem a ti gondolataik, más az Isten, mint amit gondoltok rólam, mondaná az Isten. És Jézus pontosan ezt az Istent mutatja meg nekünk, és akkor, amikor elmondja ezt a történetet, elsősorban azoknak az embereknek mondja el, akiknek egy egészen sajátos kapcsolata volt az Istennel. Nem ez a fajta, amiről én is beszéltem most, hanem nekik a legnagyobb problémájuk az, akik a törvény kényszerét hordozzák. Hogyan látja ezt az Isten? A törvény kényszere a probléma. A farizeusoknak ez a gondja. Ők megtartják a vallási törvényeket és előírásukat. Hogy válaszol az Isten? Mit fizet az Isten? Hogy értékeli ezt az Isten? Ők meg vannak arról győződve, hogy az Isten nagyon is értékeli ezt a fajta törvényteljesítést, és ezért nekik örök életet ad. Valójában, testvérek, miről van szó? Egy gyerekes gondolkodásról, arról a fajta gondolkodásról, hogy ha jó vagyok, akkor megsimogatnak. Ha rossz vagyok, akkor igyekszem mindent megtenni azért, hogy észre ne vegyék, mert az esetleg valamilyen következményekkel jár, vagyis a kötelesség nem elkötelezettség. Kötelezően jót tenni, kötelezően jólak lenni, semmi köze nincs az elkötelezettséghez. Persze az is valami. Az is valami, ha valaki ilyen értelemben teszi a jót, tartja meg a parancsolatokat, de egészen más, ha az ember elkötelezett, és azért tesz meg valamit, mert valakit szeret. Annak a kedvéért, akit szeret. Visszagondolok iskolás koromra, középiskolás koromra, nagyon szerettük az osztályfőnökünket. 32-en voltunk az osztályban, 31 gyerek rendszeresen kapott pofont tőle. Ez ugye a mai gondolkodás szerint olyan cselekedet, hogy ezt az osztályfőnököt már régen ki kellett volna rúgni az iskolából, mit képzel, hol van ez a pedagógia. Egy gyerek nem kapott pofont, aki végig azért áhítozott, hogy kapjon már végre egy pofont. Mert úgy szeretett bennünket ez az osztályfőnökünk, hogy úgy tudott pofon ütni, persze sosem ütött meg igazából, lekevert egyet szeretetből. De ez jól esett. Hol van erről fogalmuk ezeknek a okosoknak, akik itt a pedagógiának ilyen meg olyan elveiről beszélnek? Kérem, egy pedagógia van. Most ugye nem erről van szó, mert szeretni kell a gyereket. És azt a gyereket, akit szeretnek, azt még meg is lehet fenyíteni. Mert nagyon jól tudja azt, hogy miért történik valami. No de, kötelességből vagy elkötelezett emberként tesszük meg azt, amit elvárnak. A farizeusoknak a legnagyobb problémája ez volt, és testvérek, legyünk őszinték, a keresztény embereknek is a nagy gondja, akik kötelességből, mert parancs, vasár és ünnepnap misét becsületesen hallgass, írja a törvény, és bizony, akik ennek a felszólításnak engednek, pontosan úgy gondolkodnak nagyon sokszor, mint a farizeusok. Kötelességből jövünk el, vagy azért, mert Istenhez tartozunk. És ezek a találkozások, ezek a vasárnapi találkozások, ezek az Atya Istennel erősítik, kapcsolatunkat erősítik, valamiképpen a szeretet légkörébe vezetnek el bennünket. Éppen tegnap délután beszélgettem egy lelki pásztorral, az elmúlt hét során pedig 2-3 plébánossal is mindenki a következőt állapította meg. Általában nyáridőben Budapesten hézagosabbak lesznek a templomban, a padsorokban a helyek, és ősszel újra megtelnek a padok, és valami történt az idei nyáron. Mindenki arról beszél, hogy nem jöttek vissza az emberek. Ez valami tragédia. Ez olyan irányokat mutat, ami sajnos, ami Isten kapcsolatunk kiüresítéséről beszél. Vagy kiüresedéséről beszél. Nem óhajtom a történetet értelmezni. Annyiszor hallották a testvérek, éppen arra gondoltam, amikor kezdtem felolvasni, már mindenki becsukta a fülét, már annyiszor tudta, kívülről ismeri ezt a történetet. Néhány szempontot szeretnék csak ennek kapcsán tudatosítani magunkban. Testvérek, az első. Az Isten nem megpróbál bennünket, hanem szeret. Tudatosítsuk magunkban, ki az Isten. Atya nem megpróbál, hanem szeret. Istennek nem telik ebben kedve, hogy különböző akadályokat állítson nekünk, azon, na most átugrod, vagy nem ugrod. Legfeljebb megenged bizonyos kihívásokat, hogy felnőjünk. A második. Az Isten nem fizet, hanem ajándékoz. Az Isten nem bérelszámoló. Ajándékoz, amit ad, ajándékból adja. A harmadik, amit nagyon fontosnak tartok, ha úgy is gondolnánk, hogy az Isten fizet, akkor annyit ad, amennyire szükségünk van. Itt azt hallottuk a történetben, hogy egy dénárt. Az egy dénár abban az időben egy család napi eltartását jelentette. A napszámos, rossz szó is, napszámos. Ebben a fogalomban teljes bizonytalanság van. Vajon a Moszkva téren fölfogadnak ma a fekete piacon, vagy nem? Micsoda kegyetlen érzés lehet, napszámos. Ma kiemele valaki, és ad-e annyit, amiből ma a családom megélhet? Isten nem így gondolkodik csupán. Annyit ad, amennyire az embernek egy napi szükséglete megkívánja. A negyedik, amit nagyon fontosnak tartok. Az Isten nem büntet, hanem hazavár mindenkit. Gondoljunk csak a tékozló fiúra, az a történet ezt világosan kimondja. Az Isten hazavár, mert szeret. Nekünk most egyetlen dolgunk van, el kell dönteni, hogy igazítjuk-e a gondolatainkat az ő gondolataihoz, igazodunk-e ehhez az Istenhez, vagy nem. Ha emellett az Isten mellett döntünk, akkor ez azt jelenti, hogy megváltoznak a mércéink. Nem a szerint vagyunk egymással kapcsolatban, hogy ki szerethető és ki nem, ki könnyen szerethető és ki nehezen, hanem egyszerűen szeretünk. Azt jelenti, hogy azt a másik embert nem valamiért szeretjük, hanem azért szeretjük, mert ember. Nehéz, de hát ilyen az Isten. Ilyen az Isten mindegyikünkkel. Tudni kell azt, és ez rendkívül fontos, hogy aki ezt az Istent választja, az az ember, aki mindig megtalálja a helyét azok mellett, akik kicsinyek meg gyengék. akiken segíteni kell. Aki emellett az Isten mellett dönt, az nagyon jól tudja azt, hogy az igazságosság az a valóságnak csak a külső héja. A valóság az sokkal mélyebb. Az embernek nem az igazságra van szüksége, bár mindig ezt mondjuk, hanem az értékelésre és a megbecsülésre. Nagyon fontos, hogy az ember elgondolkodjon ezeken a kérdéseken. Ki az Isten? Az Atya, aki szeret. Milyen a kapcsolatunk vele? Nem kötelezettségeink vannak, hanem elkötelezetten választjuk őt, vagyis el kell dönteni, hogy rábízzuk-e magunkat, vagy nem. Ha igen, akkor egy sajátos új helyzet teremtődhet a megbecsülésnek, az értékelésnek, az egymásra figyelésnek egy sajátos helyzete. És higgyék el a testvérek, ez az a világ, amit az Isten is akar. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Azt szeretném kérni, hogy most különösképpen egy családért imádkozzunk, amely család különösen nehéz terhet hordoz, egy olyan gyermeknek a nevelésével, akire 24 órás felügyelet szükséges. Föl se fogjuk, mit jelentenek ezek a terhek, legalább lelkileg. Támogassuk őket, hogy ők Isten erejéből elegendő erőt nyerjenek ehhez az emberfeletti szolgálathoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Szentségeiddel erősítesz minket, Istenünk, támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét a szentáldozásban is, és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Testvérek, a megváltás ellenére a rossz megmarad a világban, és a rossz meg a jó nem egymástól elkülönülten létezik, hanem bennünk van. És az emberi élet a jelen pillanatban a jónak meg a rossznak a küzdelmében áll. A mi keresztény életünk pontosan ezért fontos, mert példát adhatunk az embereknek erről a küzdelemről. Senki se jobb a másiknál. A hívő se jobb a hitetlennél. Itt arról van szó, hogy meglátható egy ember életében ez a jóért való küzdelem, vagy sem. Ha igen, akkor keresztény. És hogy ennek milyen gyümölcsei lehetnek, ez már az Isten titka. Nagyon kérem a testvéreket, hogy sokszor gondoljanak erre, és érezzék át a küldetésünknek, a felelősségünknek a súlyát. Nem súlyt akarok én az emberekre tenni ezzel, hanem csak az önazonosságunkat kell elnyerni. Tudomásul kell vennünk, hogy a templomok nem színházak, nem zenetermek, a templomok, iskolák, az Úr iskolái, ahol az Úr igazságai hangzanak el, ahol tanulunk, tanuljuk az életet. Sajnos azt látom, hogy általánosságban elterjedt, hogy a templom mint egy ilyen szórakoztató iparhoz tartozó lenne. És az emberek is azt várják, hogy jól érezzék magukat a templomokban, aztán, hogy ott igazságról is szó van, egy keresztény életről is, no hát azt inkább hallgassuk el. Mert az már egy másik területre vezet bennünket. Maradjunk magunknál, és ne csapjuk be se magunkat, se egymást. Isten úgyse lehet. Kívánok mindenkinek ehhez elegendő bátorságot. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.